És ahogy a múlt héten már beharangoztam, a Biblia történetét fogjuk megnézni, és pedig 6 alkalommal. 3 alkalommal az Ószövetséggel fogunk foglalkozni, 3 alkalommal pedig az Új Szövetséggel, és én remélem, hogy a végén lesz egy nagyjából teljes képünk a bibliai történet ívéről. Tehát minden részletet nem fogjuk tudni, minden részletről nem tudok beszélni, mert annyi időnk nincs egyszerűen, de elég időnk lesz ahhoz, hogy legalább a nagy vonalat megértsük. És ahhoz 2 dologból kell kiindulni, 2 elvből kell kiindulni, és azokat fölírtam a lap tetejére. Abból fogunk kiindulni, hogy a Biblia története összefüggő és egybehangzó. A múltkor már szóba került, hogy a Biblia összesen 39 plusz 27, azaz 66 könyvből áll. És több évszázadon keresztül írták azokat a könyveket, több ember írta azokat a könyveket, 3 földrészen írták azokat a könyveket, és mégis az egész mögött egy valaki áll. A Szent Isten, aki inspirálta az írókat, és aki gondoskodott arról, hogy amit ő mondott, és amit ő tedd, az kerüljön bele a Bibliába. És ezért egység. Tehát lehet a könyvtárba bemenni, és az utóbbi 3 évszázadból, 66 könyvet összeszedni, és egymás után végigolvasni, és nem lesz benne sok összefüggés, egybehangzás, meg lehet, hogy pláne nem. Ezért olyan különleges többek között a Biblia, hogy a sok év és a sok szerző ellenére is egy összefüggő és egybehangzó történet van benne más dolgok mellett. És igazából nem is minden szent könyv ilyen. Egyszer végigolvastam a Koránt. Nem javaslom senkinek. Mert abban nincs összefüggés, de egybehangzás sincsen. Történet sincs benne. Foszlányok vannak benne, de egy történetet nem lehet belőle kiolvasni. Aztán ott vannak például a görög mítoszok, mondák, regék, amiben rengeteg az összefüggés, mondja, ugyanazok az istenek előfordulnak mindenhol, csak egybehangzó üzenetük nincsen. Hiába keresünk benne egybehangzó üzenetet, az meg nincsen. A különleges a Bibliában az, hogy van összefüggés a történetben, mindig tovább bontakozik ki a történet, a mondani való, és egybehangzás van. Tehát bármelyik részt olvassuk, ezt össze lehet kapcsolni az előbbi fejezetekkel, előbbi könyvekkel, vagy a későbbi fejezetekkel, későbbi könyvekkel. És az az igazság, hogy sajnos még elég sok teológián sem tanítják ezt úgy, hogy egy lelkész el tudná mondani, hogy mi a Biblia összefüggő és egybehangzó mondani valója. De én szerintem nagyon fontos, hogy ezt meglássuk és megértsük, mert különben ugyan az egész Biblia csak egy történetek halmaza lesz, és nem jövünk rá arra, hogy milyen különleges az egész. Ezért több fejezetet is fogunk olvasni a Bibliából, összekötöm majd a pontokat, hogy lássuk, hogy valóban egy összefüggő és egybehangzó történetről van szó, és akkor majd meglátjuk, hogy milyen különleges ez a történet, és egyre többet lehet róla felfedezni. Akkor kezdjük az elején. Biblia első mondata. Kezdetben teremtette Isten a mennyet és a földet. Így kezdődik a Biblia. Elég érdekes ez a kezdet, ha egy kicsit belegondolunk. Csak az első 3 szóról szeretnék beszélni, de fordított sorrendben. Kezdetben teremtette Isten a mennyet és a földet. Így kezdődik a Biblia. Tehát, nincs benne bocsánat kérés az elején. Bocsánatot kérünk, de most egy nagyon bonyolult dologról fogunk beszélni, sőt, vallásos dolgokról fogunk írni, senki ne vegyen rosszul, de nem így kezdődik. Magyarázattal sem kezdődik. hogy hát az Isten az olyan, mint... Nincs definíció Istenről a Biblia elején. Teológiai könyvek úgy szoktak kezdeni, hogy először 400 oldalt írnak a bevezetésképpen arról, hogy mivel nem kezdődik a Biblia. Hogy Isten kell meghatározni, meg sok minden mást írnak le. A Biblia egyszerűen adottnak veszi az Istent. Az elején ma ott van az Isten teljes egészében, nincs bocsánatkérés, nincs magyarázat, Isten van. És definíció azért nincs, mert ugye, amikor valamit definiálunk, mindig összehasonlítjuk a dolgot valami máshoz. Hogy hát az oroszlán az olyan, mint a macska, csak nagyobb. Meg vada. Vagy ugye, hogy hát az oroszlán, hát jemlős állat, ugye, a kategóriából indulunk ki, meg a sárgás, a szőre, ugye, tehát ilyen leírásszerűen. Hát Istent hogy lehet definiálni? Ha eleve csak egy van belőle, akkor nem lehet egy másik kategóriába besorolni, hogy hát az Isten az olyan, mint, mert ugye nincs nagyobb kategória. Meg össze sem lehet őt nagyon hasonlítani valami mással, mert gyakorlatilag mindentől különbözik az Isten. Hogy a legjobb definíció Istenről az az, hogy Isten az Isten. Kész. Vagyok, aki vagyok, a római. Azt majd ugye később mondja magáról. Tehát a Biblia adottnak veszi az Isten, az elején eleve ott van Isten. Nem tudjuk honnan jött, nem tudjuk mit csinált, az első betű előtt, ott van az Isten, és az Isten összehasonlíthatatlan. És mi az első dolog, amit olvasunk erről az Istenről, hogy teremtett. Tehát nem egy passzív Isten, aki el van ugye magában, mint a Buddha, vagy valaki más, aki csak passzív szemlelője a dolgoknak, hanem a mi Istenünk aktív, kreatív, csinál valamit, létrehoz valamit, szóval nem is akármit, hanem mindent. Ugye az eget, azt mondja az új fordítás, a mennyet és a földet. A menny az mindaz, amit nem tudunk megfogni, elérni. Tehát a levegőtől fogva fölfele minden hozzá tartozik, még Isten lakóhelye is oda tartozik, és a föld az mindaz, amit tudunk érinteni. Tehát Isten mindent megteremtett. Az az első dolog, amit megtudunk Istenről. Egy aktív Istenünk van, és amit tudni lehet Istenről, az abból derül ki, hogy ő mit csinál. Az első dolog, amit megtudunk Istenről, hogy teremtő. Ő hozta létre a mindenséget. Ami azt jelenti, fordítva, minden, amit látunk, akár el tudjuk érni, akár nem, minden, amit látunk, Istentől függ. Mert Isten kezéből jött ki. Tehát, ha valami nagyon veszélyesnek tűnik, de Isten azt mondja nekünk, hogy nem veszélyes, akkor lehet Istenben bízni, mert ő mindenek fölött van. Ha valami jónak tűnik, de Isten azt mondja, hogy ez nem jó, akkor bízhatunk benne, mert ő hozta létre az egészet, ő tudja a legjobban, hogy hogyan működik ez a világ. És mikor teremtette az Isten a mennyet és a földet? Ugye, így kezdődik a Biblia, kezdetben. Teljesen pontosan azt írja az eredeti héber szöveg, kezdetén, birtokos viszony van ott, csak nem tudjuk, hogy minek az elején, minek a kezdetén teremtette Isten a mennyet és a földet, ugyan mert nem lehet azt mondani, hogy minek a kezdetén, mert amikor Isten megteremtette, akkor lett. Tehát magyarul mindennek a kezdetén teremtette Isten a mennyet és a földet. Amikor Isten ezeket megteremtette, akkor kezdődött el a tér, az idő, az energia. Ugye eredetileg fizikus vagyok. A fizikus az az a tudós, aki nem az Istent veszi adottnak, hanem három dolgot. Az időt, a teret és az energiát. Hogy az van. Honnan van, arról nem beszél a fizika, Hát ezek vannak, és azon belül tud a fizikus valamit mondani a teremtett világról. Csak éppen ugye a Biblia azt mondja, hogy nem szabad adottnak venni sem az időt, sem a teret, sem az energiát. Annak mind a háromnak volt kezdete. Tehát amikor egy fizikus azt gondolja, hogy tud valamit mondani a teremtésről, akkor hibázik. Mert az ő fejében egy végtelen idő van, egy végtelen tér, legalább 15 dimenzióban egyébként, és energia van, amennyit csak akar. Minden fizikai törvény adottnak veszi ezt a három dolgot. És a Biblia azt mondja, hogy ez nagyon szép és jó, de ha így kezdesz visszagondolni, hogy ezt a három dolgot vegyük alapnak, akkor soha nem jutsz el Istenhez. Mert volt egy origója a világnak, egy nullája a világnak, ahol megszűnt az idő is, a tér is, az energia is, arról a fizikus semmit sem tud mondani. Erről csak ennyi valaki tud hitelesen beszámolni, aki már ott volt, ugye amikor elkezdődött az idő, a tér, az energia. Hát ki volt ott már a kezdet kezdetén? Isten. Tehát amikor az űrhajós azt mondja, hogy ugye egészen a holdig mentem, kinéztem az ablakból, nem láttam az Istent, akkor mi a tévedése? Hát ő azt gondolta, hogy Isten van valahol a mindenségben. Hiszen nem így van. Mert ugye az elején, azt szabad így mondani, az eleje előtt csak Isten volt. És utána, ha szabad így mondanom, mintha önmagában hozta volna létre Isten a mindenséget. Nem Isten van valahol az űrben, hanem Isten még az űrön kívül is van. Így kezdedik a Biblia. Csak az első mondatról ilyen 3-4 hetes sorozatot lehetne tartani, ha mindent részletesen akarjuk megmagyarázni, de mondom, arra nincs időnk, de fontos, hogy lássuk, hogy így kezdődik a Biblia. Ez mindenek a kezdete. És mindenek a kezdetén már ott van az aktív Isten, aki mindent létrehoz. És akkor lapozunk egyet, és akkor azt a részt nézzük meg, ahol valami történik, ami elég fontos. Mind a mai napig. Az első fejezet 26. versétől olvasom Isten igényét, ahol a következőket találjuk. Ezt mondta Isten. Alkossunk embert a képmásunkra, hozzánk hasonlóvá, uralkodjék a tenger halain, az ég madarain, az állatokon, az egész földön, és mindenen, ami a földön csúszik, mászik. Megteremtette Isten az embert a maga képmására, Isten képmására teremtette őket, férfivá és nővé teremtette őket. Isten megáldotta őket, és ezt mondta nekik Isten, szaporodjatok, sokasodjatok, töltsétek be, és hódítsátok meg a földet. Uralkodjatok a tenger halain, az ég madarain, és a földön mozgó minden élő lényen. Azután ezt mondta Isten, nektek adok az egész föld színén minden maghozó növényt, és minden fát, amelynek maghozó gyümölcse van. Mindez legyen a ti eledeletek. Minden földi állatnak, az ég minden madarának, és minden földi csúszómászónak pedig, amelyben élet van, eledelül adok minden zöld növényt. És úgy történt. És látta Isten, hogy minden, amit alkotott, igen jó. Így lett este, és lett reggel, 6. nap. Itt több fontos dolog is van, de kettőre szeretném most felhívni a figyelmet. Az első az, amiről korábban már beszéltünk, amikor a teremtés történetet tanulmányoztuk a Biblia órán. Az első az, hogy Isten a saját képmására teremtette az embert férfivá és nővé. Azt nem úgy kell érteni, hogy tehát van egy Isten, és akkor az ember annak kicsinyített mással. Ugye eleve nem fog menni, mert Isten úgy teremtette az embert a saját képmására, hogy azon a kettőt kellett teremtennie, férfit és nőt. Hogy ők a teremtett világon belül visszaadják azt, ami Isten magától és magában. Majd ugye később rájövünk arra, hogy miért olyan bonyolult, Isten miért nem egy embert tudott volna megteremteni, hogy őt képviselje a teremtett világban, ugye később kiderül, hogy Szent Háromság. Tehát Isten önmagában olyan, mint három személy, akik nagyon szeretik egymást, és soha nem vitatkoznak, vagy rosszat akarnak a másiknak. Tehát azt egy emberben ugye, kiábrázolni, az lehetetlenség. Azt sem mondhatjuk ezek után, bár a gyerekek sokszor szokták megkérdezni, hogy vajon Isten férfi-e vagy nő? Erre nekünk azt kell mondanunk, hogy hát Isten az Isten. Isten önmagáról mindig hímnemű formában beszél. És amikor megjelent az Isten a Földön, akkor férfi formáját vette föl. De hogy milyen az Isten önmagában, azt nem tudjuk kideríteni, mert mi ugye csak férfit és nőt ismerünk így külön-külön. Hát Isten az olyan, mint egy jó házasság. Amikor a férfi és a nő, a férj és a feleség már nem is tesz különbséget a sajátja és a másiké között. Amikor még eltévesztheti azt is, hogy éppen kinek a kezével főzi az ebédet, vagy éppen ki nyírta a füvet, amikor ugye a feleség egész nap nyírja a füvet, és este a férfi hazajön a munkájáról, és akkor még olyan a szélét még lenyírja, és azt mondja a szomszéd, de szép lett, és akkor a férfi azt mondja, ugye? Tehát annyira nem tesz különbséget a feleség a munkája és a saját munkája között. Bár abból néha-néha lehet, hogy viták keletkeznek. Ilyen az Isten önmagában. El sem tudjuk képzelni. Tehát csak azt mondhatjuk, amikor arról van szó, hogy Isten a saját képmására teremtette az embert, hogy vannak közös vonások Istenben és emberben. És azokat fel lehet ismerni, amikor jobban ismerjük az Istent. Amikor a Bibliát olvasva egyre jobban rájövünk arra, hogy milyen az Isten, milyen a jelleme, milyen a belseje, akkor jövünk rá arra, hogy abból sok minden bennünk is van, illetve bennünk is lehet. Na és ez az, amit a Biblia úgy mond, hogy Isten képmása. Majd fogunk még róla beszélni, de nem most. És ez a teremtő, ez a végtelen más Isten, aki mindent létrehozott, mit tesz, miután az első emberpárt létrehozta, megáldja őket, és beszél velük. Az egész teremtés története arról szól, hogy ha Isten mond valamit, akkor az önmagától megtörténik. Isten azt mondja, legyen világosság és lőnvilágosság. Az egész történetben az jön újra meg újra elő. Isten mond valamit, és megtörténik. Mond valamit, megtörténik. Megáldja Isten az ember, ó, akkor biztos megtörténik. És utána? Hát utána Isten úgymond parancsot ad az embernek, munkát ad az embernek. Elmondja az embernek, mit tegyen. Szaporodjatok, sokasodjatok, töltsétek be és hódítsátok meg a földet, uralkodjatok a tenger halain, az ég madarain és a földön mozgó minden élő lényen. Az embernek miért kellett dolgoznia? Azért kellett dolgoznia, hogy legyen mit ennie? Ugye nem? Mert a folytatása az, azután ezt mondta Isten, nektek adok az egész föld színén minden maghozó növényt és minden fát, amelynek maghozó gyümölcse van. Mindez legyen a ti eledeletek. Mi az ennivaló előbb volt, mint az ember. A fa már ott volt, amikor ember még sehol sincs. Tehát az embernek nem azért kell dolgoznia, hogy legyen mit ennie, mert az ennivaló előbb volt. Akkor az embernek miért kell dolgoznia? Miért mondja Isten azt az embernek, hogy dolgozzá?
Lelki.
Uh-huh, van valami lelki benne.
Hogy ki munkálja Istenben munka lelket.
Uh-huh, igen, igen, igen.
Nem oda gondolok, hogy lehet, hogy közeledjünk Istenhez.
Nagyon jó.
Van egy olyan, hogy amit kezdhetünk,
amit igen, igen. Közeledünk, közeledünk. Van egy példám, amit ilyenkor el szoktam mondani. Képzeljük el, apu dolgozik, képzeljük el. Anyja meg otthon van a 2,5 éves gyerekével, és olyan kora délután azt mondja a gyerekének, süssünk tortát apunak. Látunk már ilyet? Az anyu miért mond ilyet a kisgyerekének, hogy süssünk tortát? Mert ugye, ha egyedül csinálja, akkor 25 perc alatt kész a tészta, beleteheti a sütőbe, amíg megsül a torta, ugye takarít, és hát viszont, hogy egy órán belül ott a torta. Amikor azt mondja a kislányának, vagy kisfiának, hogy süssünk tortát, akkor mi történik? Akkor ugye legalább 3-4 óra a tészta készítése, utána ugye a gyerek meg akarja nézni a sütőben, hogy hogyan sül meg a torta, utána ugye nem 15 perc a takarítás, hanem legalább egy óra. De miért csinálja egy édesanyja azt, hogy bevonja a gyerekét a munkába? Nevelés, szeretet. Szeretet. Szereti. A gyereknek is jobb közösen valamit csinálni. Ugye van egy nevelési cél benne, hogy hát akkor majd ő is ugye, képes lesz arra, hogy tortát süssön az ő férjének. De a szeretet az az alap. Anyunak is jó, hogyha együtt csinálunk valamit. Megmutatom, hogy szeretlek. Azt szoktam mondani, hogy a szeretet közösség az az a hely, ahol szeretnek engem úgy, ahogy vagyok, bár ugye remélik, hogy azért még fölnök, és azt mutathatom meg, hogy mire vagyok már képes. Bár mindenki tudja, hogy később még sokkal többre leszek képes. De ez a szeretet közösség, ugye ez a jó család, ahol szeretik a kisbabát, amikor kakil, ahol bevonják a 2,5 éves gyermeket a tortásütésbe, ahol hazavárják éjfél után, másfél órával a tinédzser gyereket, és csak másnap ugye harapják le a fejét. Ez a szeretet közösség. Ugye ez az alap. Ilyen a jó család, ilyen a jó gyülekezet, hát ilyen az Isten. Bevonja az embert az ő munkájába. Ő hozta létre a világot, aztán az embernek azt mondja, hogy te is dolgozzál benne. Tehát az ember hozzájárulhat Isten munkájához, Isten teremtő, világot fenntartó munkájához, bár Isten is tudja, hogy azért sok mindenre nem vagyunk képesek, tehát mutassuk meg, hogy mire vagyunk képesek. És abban fogjuk megtapasztalni Isten szeretetét, legalább amennyiben Isten útmutatásait követjük. És nem a munkáját kapjuk az ennivalót. Ahogy a 2,5 éves gyerek sem azért kap vacsorát, mert szép tortát sütött egyedül. Azért kap vacsorát, mert olyan szeretjük. Hogy az a legrosszabb, amit egy szülő tehet a gyerekével, és azt mondja, hogy ha ezt vagy azt nem csinálod, nem kapsz vacsorát. Azt még az Isten se csinálta. Ennivaló mindig ott volt. És ezt a helyzetet többször fogjuk megtalálni a Bibliában, hogy Isten kér valamit az embertől, mellette pedig bizonyos áldásokat ad, nem is mindig látjuk az összefüggést a kettő között, de a háttérben egy nagy dolgot látunk, Isten szeretetét. És ezt a helyzetet egy szóban tudjuk összefoglalni, és ez a szó úgy hangzik, hogy szövetség. A szövetség az úgymond egy megállapodás Isten és az ember között, amiben Isten elmondja, hogy mit vár el az embertől, és milyen áldásokat ad az embernek, vagy később, ha az ember áthágja az előírásokat, akkor mi fog vele történni. És így egy mondatban próbáltam összefoglalni a lényeget, hogy a szövetség felelősségekkel járó kapcsolatot biztosít teremtő és teremtmény között, anélkül, hogy elmosódna a kettő közti különbség. Isten itt hatalmat ad az embernek, hogy uralkodjon az állatok fölött. De attól ugye nem lesz kisebb Isten hatalma. Isten csak delegálja a munkát, a felelősséget, úgy mond. De ő a teremtő, és ő a király. Ja, az ugyanolyan helyzet, mint amikor annó, itt Magyarországon egy nádor is volt. Hogy a nádor helyettesítette, úgymond, a királyt vagy a császárt, amikor az éppen nem volt itt. De ugye a király hatalma nem lett kisebb attól, hogy valakit nádorrá tett. De fordítva, hogy óriási megtiszteltetés volt az embernek, hogyha a király éppen őt választotta ki. Hogy te legyél a helyettesem. Ugye erről van itt szó.
Tehát akkor itt tulajdonképpen Isten nem tett különbséget ember és ember között.
Az egy bonyolultabb kérdés, amiről majd máskor fogunk beszélni, de nem itt. De hogy itt a legesleg elején Isten a világi hatalmat, a világ fölötti hatalmat az első ember párnak adja, ugye közösen. Én szeretném mondani, szóval később rájövünk arra, hogy azért van egy sorrend. Ugye először a férfit teremtette, majd a második fejezetben a férfiből pedig az asszony. Tehát ez sorrendet jelent az emberekre nézve. De ugye Isten szempontjából néz, akkor ott van az Isten, és akkor itt van az ember, és akkor valahol a föld alatt van az állat, meg a többi. Ugye ebben a viszonylatban nem látunk mi különbséget ember és ember között, de ha ezt a részt nézzük meg, akkor igenis van. Ez mind a kettőt kell ugye fejbe tartani. Tehát ez volt a szövetség. És volt egy jele annak, hogy bár az ember megkapta a fejedelmi hatalmat a földön, mégis Isten a király. Ezt a második fejezet 16. és 17. versében olvasjuk, ugyanazon a lapon, ahol azt mondja az ige, 1 Mózes 2. 16. vers, ezt parancsolta az Úristen az embernek. A kert minden fájáról szabadon ehetsz, de a jó és a rossz tudásának fájáról nem ehetsz, mert ha eszel róla, meg kell halnod. Korábban már beszéltünk arról, hogy miután Isten megteremtette az egész földet, egy kertet rendezett be az embernek. Tehát volt világ, és volt otthon. Az otthonban több fa is volt. Ott volt az eledel, és minden fáról szabadon ehetett az ember, viszont egy darab fa más volt, mint a többi. Valószínűleg kinézésre nem, ugye nem aranyból van, mert majd ugye esznek is belőle, vagy platinumból, vagy ami még van mostanában. Az is olyan fa, mint a többi. Az a különbség, hogy Isten erről a fáról mondott valamit. Nem szabad hozzá, nem szabad a gyümölcséből enni. Ez az Isten fája, úgy mond. Mostanában azt mondanánk, ez az Isten zászlaja. Van egy jel a kertben, hogy kié. Nem az emberé, hanem Istené. Mint ahogy ugye most egy táborhelyen, megyünk Afganisztánba, felkeressük a magyar katonák, mit találunk a táborhely közepén? Magyar zászló. Miért? Mert a tábor magyar földnek számít. Vagy megyünk a holland nagykövetségre, közösen majd útlevelet meghosszabbítani nekünk, és akkor mit találunk ott? Ugye holland zászlót. Miért? Mert ez holland föld. Hát Isten nem zászlót kért, nem is tudom, hogy mit írt volna rá, hanem ott volt egy fa, egy élő dolog. Tehát nem egy halott dolog, egy élő dolog. Erről azt mondta, hogy Isten ez a jó és a rossz tudásának a fája. Magyarul, akié a fa, az dönti el, hogy mi a jó és mi a rossz, mi a helyes és mi a helytelen. Később, de nekünk ugye nagyon régen, egy fa alá ült le a bíró. Majd a bírák könyvében találunk erre példát is. Még a királynak is van fája, Saulnak volt saját fája. Miért? Az volt az ő helye. Amikor oda leült, akkor úgymond a bírói székbe ült bele. Na, Istennek itt van a trónja, székhelye. Az ő fája. Ő a király, nem, fordítva. Ő a teremtő, aki létrehozta az egészet, ezért ő a hatalom, mint király, bár ugye sok mindent az emberre bízott, és ezért ő a bíró is, aki mindenről elmondhatja, hogy az jó, vagy rossz, helyes, vagy helytelen. Ha az embernek tehát valamiben kérdése van, hogy vajon mi a jó, és mi a helyes, akkor nem szabad neki azt egyedül eldöntenie, de ugye oda mehet Isten fájához, Isten ugye esténként sokat azért ott a kertben sétálgatni, és megkérdezheti Istentől, hogy na most mit kell csinálnom? Mi a helyes és mi a helytelen? Egy dolog nem volt szabad. Elfoglalni Isten helyét. Isten fáját eltulajdonítani. Az nem volt szabad. És akkor jön a harmadik fejezet. Tehát, van egy Isten, aki teremtette a világot. Van egy emberpár, aki hatalmat kapott az állatok fölött. És minden fáról ehetnek, csak egyről nem. És vannak az állatok, és mivel ugye az ember az állat gondozója, Isten az embernek mondta el, hogy mit egyen az állat. Ugye ezt olvastuk eddig. És akkor most harmadik fejezet. A kígyó pedig ravaszabb vagy okosabb volt minden mezei állatnál, amelyet az Úr Isten alkotott. Ezt kérdezte az asszonytól. Csak ugyan azt mondta Isten, hogy a kert egyetlen fájáról sem ehettek. Itt meg kell állni. Ugye a Bibliát lassan kell olvasni. Ugye mindig végig kell gondolni, hogy mit olvastam. Az állat beszél az emberrel arról, hogy mit egyen az ember. Ugye? Tehát itt borul a sorrend. Tehát Isten elmondta az embernek, hogy mit egyen, és Isten elmondta az embernek, hogy az állat mit egyen. Akkor jön az állat, ugye alulról, és megkérdezi, mit eszel? De mi köz hozzá? Nem? Semmi köz hozzá. Évának mit kellett volna tennie? Ha azt kellett volna mondani neki, hogy kuss a sarokba. Egyél spenótot. Na ugye, ő kapott hatalmat az állatok fölött. Ahelyett, olvasunk tovább, mi történik. Az asszony így felelt a kígyónak. A kert fájának gyümölcséből ehetünk, csak annak a fának a gyümölcséről, amely a kert közepében van, mondta Isten, nem ehettek abból, ne is érintsétek, mert meghaltok. Hát, az Isten nem úgy mondta. Ugye, itt az asszony azt mondja, azt sugallja, hogy ez a fa az rossz. Azzal a fával valami van. Ha már megérintem is, akkor már baj van. Értitek? De Isten azt mondta, ugye a teremtés végén, hogy minden nagyon jó. Tehát a fával nem volt gond. Akkor lett volna gond, és akkor lesz majd gond, amikor az ember nyúl a fához. De nem azért, mert rossz a fa, ugye? Hanem azért, mert engedetlen az ember. Tehát itt Éva már csúsztat egy picit. De lehet, hogy ő nagyon félt az egésztől. És akkor olyan jó távolságot tartani. És akkor a negyedik versben a kígyó ezt mondta az asszonynak, de hogy haltok meg? Hanem jól tudja Isten, hogyha esztek belőle, megnyílik a szemetek, és olyanok lesztek, mint az Isten, tudni fogjátok, mi a jó, és mi a rossz. Tehát most a kígyó ugye már nem csak az ennivalóról beszél, most a kígyónak véleménye van Istenről is. Ugye az állat. Isten, ember, állat. Jön az állat, mit eszel? Ön, ezt, azt meg nem. Jó, tehát ezt nem is tudjátok jól. Isten sem tudja jól. Isten rosszul mondta. Vagy hazudott. Megint. Évának mit kellett volna mondania? Ugye, kuss a sarokba, vagy valami más. Ne szóljál bele, hogy ezt megbeszélem a férjemmel, vagy az Istennel. Ő nem azt teszi. Hatodik vers. Az asszony úgy látta, hogy jó volna enni arról a fáról, mert csábítja a szemet, mert kívánatos is az a fa, mert okossá tesz. Mit tesz Éva? Nem gondolkodik azon, hogy vajon mit mondott az Isten, hanem megnézte a fát. Isten mondott valamit a fáról. A kígyó is mondott valamit a fáról. Ugye a kapásból kinek kellett volna igazat adni a Évának? Ugye Istenem, ő a teremtője, ő tudja azért a legjobban. De nem, Éva úgy tesz, mintha ez két vélemény. Isten is mondott valamit. Kígyó is mondott valamit. Hát most nem tudom, mi a helyzet. Akkor nézzük meg. Hát a fa jól néz ki. A gyümölcs jól néz ki. Hát akkor ja, gondolkodjunk logikusan. Mi a logikusabb? Egy szép gyümölcsöt eszek, utána valami jó következik. Vagy egy szép gyümölcsöt eszek, és utána valami rossz következik. Hát ugye, ha nem gondolok abba, hogy ki mondta ezt, és ki mondta azt, hanem objektíven gondolkodom, hát valami jóból biztos, valami jó származik. Ugye ez volt a gond. Soha nem szabad kihagyni a gondolkodásunkból azt, hogy ki mondta éppen azt a dolgot, ami be kell tartanom, vagy sem. Ha Isten azt mondja, hogy ha a jó, egy szép gyümölcsöt eszek, és valami rossz történik, akkor meg kell bíznom benne. Akkor is, ha én nem úgy látom, el se tudom képzelni. Tehát Éva hibája az volt, hogy objektíven, tárgyilagosan gondolkodott. A tárgyból indult ki, nem az igéből. Hát elég nagy baj. És mi történt? Szakított a gyümölcséből, evett, majd adott a vele levő férjének is, és ő is evett, ugye meg se kérdezte, hogy mit főztél, honnan szedtél, csak megette. És ugye ott van vele. Azt mondja az ige. Tehát lehet, hogy hallotta az egész beszélgetést, és ő sem szólt bele. Ugye hagyta a feleségét megoldani a problémákat. De jó, hogy ezt megkinőttük. És akkor 7. vers, ekkor megnyílt, jobb fordítás, megnyittatott mindkettőjük szeme, és észrevették, hogy mezítelenek. Ezért fügafa leveleket fűztek össze, és ágyék kötőket készítettek maguknak. Ugye? Az az érdekes, hogy Isten a férfiből alkotta a nőt. Ugyanaz a hús, ugyanaz a csont, ugyanaz a vér. Egészen a tiltott gyümölcs evéséig nem is volt ebből semmi gond. Mert ugye én sem szégyellem magamat a saját karom előtt. Nem azért van rajta öltönyem, mert nem bírom nézni a saját karomat. Amikor Ádám és Éva megeszik a tiltott gyümölcset, mi az első dolog, ami történik, ugye? Már nem úgy látják a dolgokat, ahogy Isten látja. Amit látnak, az nem tetszik. Ádám látja a saját csontját, húsát, vérét. Éppen női formában. És nem tetszik neki. Mondom, ugyanaz a csont, ugyanaz a hús, ugyanaz a vér. És szégyellik magukat, és valami öltönyt, öltözéket hoznak össze gyorsan. Már abból is kiderül, hogy itt valami teljesen elromlott. Aztán, 8. vers, amikor azonban meghallották az Úristen hangját, amint szellős alkonyatkor járt kelt a kertben, elrejtőzött az ember és a feleség az Úristen elől a kert fái között. Beugrottak a ruhaszekrénybe, úgymond. De az Úristen kiáltott az embernek, és ezt kérdezte, hol vagy? Az ember így felelt, meghallottam hangodat a kertben, és megijedtem, mert mezítelen vagyok. Ezért rejtőztem el. Az Isten erre azt kérdezte, ki mondta meg neked, hogy mezítelen vagy? Talán arról a fáról ettél, amelyről azt parancsoltam, hogy ne egyél. És az ember így felelt, hát az asszony, aki te adtál, ő adott nekem a fáról, és így ettem. Mert milyen különös, hogy régebben a férfi olyan volt, hogy mindenki másra mutatott, hogy ő nem tehet semmiről, ugye az asszony, meg te, meg... De jó, hogy azt meg kinőttük. És akkor az Úristen ezt kérdezte az asszonytól, mit tettél? Az asszony így felelt, a kígyó szedett rá, azért ettem. Olyan jól indult ez az egész történet. Isten a saját képmására teremti az embert. Amikor az embert nézi, önmagát látja, úgymond. Bevonja őket a saját munkájába. Ott van reggeli, ebéd, vacsora, hiti, amit csak el tudsz képzelni. És első adandó alkalommal az ember hátat fordít Istennek, bitorolja Isten trónját, szeretne egyedül eldönteni, hogy mi a helyes és a helytelen, a jó és a rossz. De hát amikor az ember eltér Isten útmutatásától, az első következménye, itt láttuk, az, hogy már nem úgy látja a dolgokat, ahogy Isten látja. Ezért nem úgy cselekszik, ahogyan kellene. Harmadszor meg ugye látjuk, hogy hát akkor ugye mindenki más a hibás, csak éppen ő nem. Ő nem tehet róla, ő egy áldozat. Ugye ez a legjobb védekezés, mert ugye az áldozat az ártatlan. A lelki gondozás egyik csapdája, hogy lehet, hogy éppen az, aki okozza a házasságban a problémákat, áldozatnak tetteti magát. Én nem tehetek semmiről, mindenki mindig engem szekál. És akkor ki kell deríteni, hogy ki az igazi áldozat. Ugye itt is. Mindenki áldozat. Senki nem tehet semmiről. De hát nem teljesen így van. Azért ő belementek a dologba. Lehetett volna nekik eszük is. Egy kicsit másképp látták volna ezeket a dolgokat. És akkor itt történik az, amit a Biblia úgy nevez, hogy halál. Mert ugyan Isten azt mondta, hogy ha eszel a jó és rossz tudásának fájáról, meg kell halnod. És amikor mi ugye halálra gondolunk, akkor mindig elsősorban a testi halál jut az eszünkbe. De ugye nem az történt. Tehát nem úgy van, hogy Éva szakított a gyümölcsből, evett, és akkor ugye már a földre esett. Nem. Hát én ugye azt írtam le, hogy a halál elszakadás az élet forrásától. Lemetszek egy szép rózsát tőről, beleviszem a szobába. Nagyon szép, illatozik, ugye, 8 napig, utána meg vége. Mikor kezdődött a halál? Amikor barnás lettek a levelei? Nem. Amikor lemetszettem a tőről, akkor kezdődött a halál. Nem látszik rajta, sőt, ugye, ha nagyon okos kertész vagyok, lemetszem a rózsát a tőről, és amikor beviszem, még egyre szebb is lesz. Pont a megfelelő pillanatban tudom, hogy mikor mit kell csinálni, és akkor ugye a szobában nyílik ki teljesen, de akkor is halott. Még akkor is hallott, ha nagyon jó az illata, még akkor is hallott, ha egyre szebbnek látom, csak ugye még nem látom, hogy az meghalt, még teszi a dolgát, a tehetetlenség ugye még tovább viszi a dolgokat, de egy idő után kiderül, hogy valóban halott, a halálba került. Ez történt az emberrel. Amikor hátat fordított Istennek, és más utakat kezdett járni, akkor elszakadt az élet forrásától. Isten kegyelme az, hogy az ember nem azonnal esett össze halottan. Isten kegyelme az, hogy kegyelmet adott ahhoz, hogy az ember ráeszméljön arra, hogy mit tett, és kapja lehetőséget, hogy helyrehozza a dolgát. Illetve Isten, talán így kéne mondani, Isten magának ad időt, hogy helyrehozza a dolgot. De valójában, abban a pillanatban, amikor az ember eszik a gyümölcsből, és másként kezdi látni a dolgokat, mint Isten, abban a pillanatban halott. És majd a cselekedetéből ki fog derülni, majd a testi halálból is kiderül. A Bibliában általában háromféleképpen beszélünk a halálról. Van a lelki halott, akinek nincs közvetlen bensőséges kapcsolata Istennel. Az egy élő ember. Ugye? Lehet vele találkozni a piacon, de ha neki nincs élő kapcsolata az élő Istennel, akkor belülről halott, a lelke halott. És neki szüksége van arra, hogy életet kapjon az Istentől, újjá szülessen. Utána van a testi halál, amikor megszakadt a kapcsolat a testünk és a lelkünk között. És van a legrosszabb, az örök halál. Az örök halál az, amikor az ember véglegesen távol van Isten kegyelmétől. Ugye az az állapot az utolsó ítélet után áll be azoknak az életében, akik nem hozták helyre a kapcsolatukat Istennel az életük folyamán. Az az igazi, teljes halál, amin ugye az Úr Jézus is keresztül ment, amikor azt mondta, én Istenem, miért hagytál el engem? Amikor a fiú atya nélkül van. A történelem legborzasztóbb pillanatában, de arról majd később. És akkor olvasjuk Isten válaszát. Tehát a bíró kiderítette, hogy mi történt, bár a tanúk nem a teljes igazságot mondták el, most jön az ítélet. 14. vers. Akkor ezt mondta az Úristen a kígyónak. Mivel ezt tetted, átkozott légy minden állat és minden mezei vad közt. Hasadon jár és port egyél egész életedben. Ellenségeskedést támasztok köztet és az asszony közt, a te utódot és az ő utódja közt. Ő a fejedet tapossa, te meg a sarkát mardosod. Az asszonynak ezt mondta, igen, megnövelem terhességet, fájdalmát, fájdalommal szülött gyermeked, mégis vágyakozol férjed után, ő pedig uralkodni fog rajtad. Az embernek pedig ezt mondta, mivel hallgattál feleséged szavára, és ettél arról a fáról, amelyről azt parancsoltam, hogy ne egyél, legyen a föld átkozott miattad. Fáradtsággal élj belőle egész életedben. Tövist és bogáncsot hajt neked, és a mező növényét eszed, arcod verejtékével eszed a kenyeret, míg visszatérsz a földbe, mert abból vétettél. Bizony por vagy, és vissza fogsz térni a porba. Tehát Isten mind a három szereplőnek mond ítéletet, az embert nem átkozza el. Igen, nagyon fontos ezt megérteni. Az ember nem lett átkozott, mert elég nagy baj, hogy az ember bűnbe esett. De a föld lett átkozott. Nehezebb lett az ember munkája, már nem volt olyan magától értetődő, hogy minden este otthon a vacsora. Azért most tényleg meg kell dolgozni. Azért is. Hogy az ennivaló, amit Isten adott, az épséggel és a megfelelő mennyiségben oda is kerüljön az asztalra. Az asszony a továbbiakban fájdalommal szüli a gyerekeit, de van egy óriási ígéret. Azt mondja az Isten a kígyónak, hogy az asszony valamikor szülni fog, lesz egy utódja, magja, azt mondja Károli fordításája sem, és ez a fiú majd a kígyó fejét tapossa, bár a kígyó mardosa az illető sarkát. Valamikor egy asszony szülni fog, fiút fog szülni, aki legyőzi azt a kígyót, vagy legalább azt a szellemi hatalmat, amely a kígyó mögött áll, amely bűnre vitte az embert. Innentől kezdve, tehát a Biblia harmadik lapjától az a központi kérdés, ki lesz az az asszony, és ki lesz az a fiú. És amikor megkapjuk a választ, minden tudunk, amit tudnunk kell. A Biblia gyakorlatilag nem szól másról, mint arról, hogy Isten hogyan készítette elő ennek a fiúnak az útját, arról szól, hogy ez a fiú mit csinált, mit tett, mit mondott, mit történt vele, és annak mi a jelentése, jelentősége. Azt már most tudjuk megérteni. Ez a Biblia központi kérdése, a történet központi, vagy legfontosabb íve. És akkor, hogy a folytatást lássuk, néhány dolgot szeretnék elmondani. Utána megszületnek gyerekek. Szaporodik az emberiség. És hogy azt gondolná az ember, hogy ugye bár Isten kiűzte az első emberpárt az otthonából, a kertből, tehát nincs meg az a közvetlen kapcsolat Isten és ember között, amely volt, de azért azt gondolná az ember, hogy majd kétesélyes lesz a dolog. Lehet, hogy az egyik gyermek ugye odafordul Istenhez, a másik meg nem, de a saját gondolataimból kiindulva, vagy matematikából kiindulva azt mondanánk, hogy ugye fele esély van arra, hogy valaki visszatalál Istenhez, fele esély van arra, hogy valaki nem talál vissza Istenhez. És amikor csak néhány fejezetet tovább olvassunk, rájövünk arra, hogy ez nem így van. A hatodik fejezet, 5. versében, ma azt olvasjuk, amikor látta az Úr, hogy az emberi gonoszság mennyire elhatalmasodott a földön, és hogy az ember szívének minden szándéka és gondolata szüntelenül csak gonosz, megbánta az Úr, hogy embert alkotott a földön, és megszomorodott szívében. A néhány fejezet alatt rájövünk arra, hogy a bűn nem csak egy baleset. Ami megtörténhet az emberrel, aztán feláll tovább megy. Rájövünk arra, hogy a bűn lejtőre viszi az embert. Isten egy utat mutatott, arra kell menni. Amikor az ember kicsit letér a helyes útról, mint ugye egy hegycsúcson, magas tátrában lehet ezt kipróbálni, ha az ember egy kicsit is letér a kitaposott ösvényről, a lejtőre lép. És mit csinál a lejtő, ugye? Egyre tovább viszi az ember. Ha az ember nem kap észbe, akkor egyszerűen nem tudja magát megfékezni, lefékezni, és már le is rohan a szakadékba. Ez a bűn természete. Ezt csinálja az emberrel. Amikor megszületnek a következő nemzedékek, látszódik a Bibliában ez a lejtő, hogy egyre mélyebbre kerül az emberiség, egyre borzalmas dolgokat művel, és amikor a 6. fejezet 9. versében vagyunk, akkor már csak egy család van még az egész földön, ahol még emlékeznek Istenre, ahol még tisztelik az Isten szavát, ahol még tiszteletben tartják azokat a történeteket, amelyeket Ádámtól tovább öröklődtek. És Isten úgy dönt, hogy ítéletet hoz a földre. Azért, hogy újra kezdhesse az egészet. Most Noé történeteit nem akarom fölolvasni. Ez majd házi feladat lehet. A lényeg az, hogy egy család van még, ahol tiszteletben tartják az Istent, és az Úristen ezt az egy családot megmenti az összes állatfajjal együtt. Ugye neveket nem mond a Szentírás direkt, nehogy, hogy arra gondoljunk, hogy a mai állatokról van szó, talán el sem tudjuk képzelni, hogy az akkori állatok hogyan néztek ki. A lényeg az, hogy minden állatfajtából volt néhány példány, abban a bárkában, amit Noé Isten parancsára épített, az érdekes az, ami megtörténik, miután a föld újra megszáradt, Noé családja és az állatok kilépnek a bárkából, és Isten újra beszél. 9. fejezet első néhány versét szeretném még felolvasni. Noé és a családja kijön a bárkából, és akkor mit olvasunk a 9. fejezet első versében? Isten megáldotta Noét és fiait. Így kezdődött az ember teremtése is. Isten megteremti őket, megáldja őket. Utána mit mond? És ezt mondta nekik. Szaporodjatok, sokasodjatok, és töltsétek be a földet. Ugye az mind ugyanaz, mint az első emberpár teremtésénél. Féljen és rettegjen tőletek minden földi állat és minden égi madár, kezetekbe adom őket minden földi csúszómászóval és a tenger minden halával együtt. Minden, ami mozog, ami csak él, legyen aki eledeletek. Ugye az más. Most már húst is szabad enni, illetve állatot. Nektek adom mindezt épp úgy, mint a zöld növényt. Tehát lehet spenótot enni, marhasztikkel. 4. De húst az éltető vérrel együtt ne egyetek. A benneteket éltető vért pedig számon kérem. Minden élőlénytől számon kérem azt, az embertől is. Számon kérem az ember életét, egyik embertől a másikét. Aki ember vérét ontja, annak vérét ember ontja. Mert Isten a maga képmására alkotta az embert. Ez azért mondja Isten, mert ugye sok volt a gyilkosság, mielőtt jött az özönvíz, Isten most ugye az igazság szolgáltatásnak ad lehetőséget, hogy a gyilkos halljon meg Isten parancsára. Korábban nem olvasunk ilyesmiről, az ember sem kért ebben a kérdésben tanácsot Istentől, de itt Isten parancsolja, hogy ilyen durva dolog ne legyen még egyszer, hogy gyilkolásszák egymást az emberek. Ha nem, mi a 7. vers, ti azért szaporodjatok, sokasodjatok, népesítsétek be a földet, sokasodjatok rajta. Szoktam mondani, Isten annyira szeret bennünket, hogy minél többet akar belőlünk látni. 8. vers. Isten azt mondta Noénak és fiainak, íme, szövetségre lépek veletek és utódaitokkal, hogy itt van az a szó, hogy szövetség, meg minden élő lényjel, amely veletek van, madárral, állattal és minden földi élő lényjel. Mindennel, ami a bárkából kijött, minden földi élő lényjel. Szövetségre lépek veletek, és, itt jön az ígéret, semmi sem pusztul el többé özönvíz miatt. Mert nem lesz többé özönvíz a föld elpusztítására. Majd azt mondta Isten, ez a jele a szövetségnek, amit én szerzek veletek, és minden élő lényjel, amely veletek van, minden nemzedékkel örökre. Szivárvány ívemet helyezem a felhőkre, az lesz a jele a szövetségnek, melyet én a világgal kötök. Amikor felhőt borítok a földre, és feltűnik az ív a felhőn, akkor visszaemlékezem a szövetségre, amelyet kötöttem veletek, és minden élő lényjel, amely testben él, és nem lesz többé a víz özönvízé minden test pusztulására. Ha ott lesz az ív a felhőn, látni fogom, és visszaemlékezem az örök szövetségre, amelyet Isten kötött minden élő lényjel, amely testben él a földön. Akkor ezt mondta Isten Noénak, ez annak a szövetségnek a jele, amelyet minden földi élővel kötöttem. A szivárvány. Amikor esik is, meg süt a nap, ítélet és kegyelem egybe, akkor ott van a jel. A szövetség jele, Noé szövetségének a jele, hogy Isten özönvíz által nem fogja elpusztítani a földet. És sokkal, de sokkal később, majd a Biblia végén, a Jelenések könyvében azt találjuk, hogy Isten még sokkal kegyelmesebb, mint gondolnánk. Mert amikor a Jelenések könyvét olvasjuk, akkor a János úgy írja le az Isten trónusát, hogy körülötte egy nagy darab szivárvány van. Mi csak akkor látjuk a szivárványt, amikor felhő és napsütés ott van egyszer. Isten állandóan látja. Ő nem csak akkor látja, ha éppen esik az eső. ő mindig szem előtt tartja az adott szavát. Ilyen pusztulás nem lesz többé a Földön. Tehát így is kezdődik a Biblia. És a jövő héten Mózes első 5 könyvét fogjuk megbeszélni. 2 hét múlva pedig a többit az Ószövetségből. Tehát elég gyorsan megyünk. Szoktam ezt összehasonlítani egy express vonathoz. Az elején még ülünk a vonaton, körülnézünk a pályaudvaron, mi minden van, mi nincs, ha lassan elindul a vonat, aztán csak néhány képet látunk. De ugye nem az a fontos, csak az a fontos, hogy szem előtt tartsuk, hogy a dolgok összefüggenek. Az összefüggéseket majd elmondom, és akkor majd látni fogjuk, amikor az Újszövetségről lesz szó, hogy hova visz bennünket az express vonat.